Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok, ez itt a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje, június 15-én szerdán. A műsor első részében a mai napon lejáró kilakoltatási moratóriumról és a június 30-ig érvényben lévő kamatstop jövőjéről lesz szó.
Az elmúlt egy évben a kamatemelkedésnek az egyhatodát kellett csak lenyelniük az adósoknak, és az hatodától megszabadította őket az állam az első fél évben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha most megszűnne a kamatstop, akkor 20%-kal egy átlagos lakáshitelesnek maga benne a törlesztő részlete, de persze vannak szélsőséges esetek is. Van, aki esetében akár 50%-kal is emelkedne a törlesztő részlet.
A kilakoltatási moratórium eltörlésének következményeiről és arról, hogy milyen forgatókönyvek vannak a kamatstop jövőjéről, Palkó Istvánt, a Portfolio pénzügyi rovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a Portfolio keddi Facebook élő bejelentkezéséből hallhattok egy beszélgetést Nagy Viktorral, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzőjével, a magyar részvény árfolyamok zuhanásának okairól és a különböző szektorok kilátásairól. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 15-i adása. A kormány nem hosszabbította meg a kilakoltatásokról szóló vészhelyzeti moratóriumot, így az a mai napon, június 15-én lejár. Egy másik sorsdöntő témában, a kamatstop kérdésében pedig június 30-ig kell dönteniük. Ez 330 ezer háztartást érint. A kilakoltatási moratórium eltörlésének következményeiről és a várható kamatstop döntésről Palkó Istvánt, a Portfolio pénzügyi rovatának vezető elemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia István, üdvözöllek a Checklistben!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük a kamatstoppal. Van egy emelkedő kamatkörnyezet, de az adósok egy része jelenleg védve van a kamatkockázattól. Hogy néz ki most az érvényben lévő kamatstop szabály?
Itt a Checklistben is már beszélgettünk arról, hogy január 1-e óta tart ez a kamatstop, egészen június 30-áig, tehát gyakorlatilag az első fél évet öleli fel, és az a szabály, hogy azon jelzálog hiteleseknek, akiknek változó kamatozású a jelzálog hitelük, tehát 3, 6 vagy 12 havi kamatperiódussal rendelkeznek, nekik nem az aktuális bankközi kamat alapján határozzák meg a törlesztő részletüket, hanem a tavaly október 27-i bubort, budapesti bankközi kamatlábat kell figyelembe venni. Tudni kell, hogy az akkori kamatszint az jóval alacsonyabb volt, mint a mostaninál. Lényegében elmondható, hogy az elmúlt egy évben a kamatemelkedésnek az egyhatodát kellett csak lenyelniük az adósoknak, és az egyhatodától megszabadította őket az állam az első fél évben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha most megszűnne a kamatstop, akkor 20%-kal egy átlagos lakáshitelesnek maga benne a törlesztő részlete, de persze vannak szélsőséges esetek is. Van, aki esetében akár 50%-kal is emelkedne a törlesztő részlet. Ez elsősorban annak a függvénye, hogy mekkora a hátralévő futamidő. Minél hosszabb, ugyanis annál nagyobb törlesztő részlet emelkedést okoz az egységnyi kamat emelkedés.
Hány hitelszerződést és milyen hiteleket érint a kamat hirtelen emelkedésének veszélye?
330 ezer jelzálog hitel van jelenben a kamatstopban. Az ő esetükben tehát rögzítve van a gyakorlatilag a törlesztő részlet a tavaly októberinek megfelelő szinten. Őket fenyegeti, hogy a kormány hirtelen kivezeti a kamatstopot, akkor egyik hónapról a másikra megugrik a törlesztő részletük, pontosabban akkortól, amikor a következő kamatfordulónap esedékes lesz. Az, hogy ez ne következzen be, a kormány elé már számos javaslat érkezett. A Magyar Nemzeti Bank például azt javasolja, hogy a legsérülékenyebb családosokat, illetve nyugdíjasokat továbbra is hagyják benne a kamatstop intézményében. A bankok pedig azt javasolták, hogy osszák meg a terheket. Részben a bankok hajlandóak arra, hogy viseljék a megemelkedett kamatnak a kockázatát, illetve a költségét. Ugyanakkor ennek az összege most már fél évente nagyjából 50 milliárd forintba kerülne a bankszektornak, ha fennmaradna a kamatstop. Ehelyett inkább azt kérik a bankok, hogy csak részben kelljen ezt viselni a bankoknak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 8%-os bubor helyett az ügyfelek 6%-os buboron törlesztenének, de nem azon a 2%-on, amin jelenleg a kamatstop alapján ezt megteszik.
Térjünk át a kilakoltatási moratóriumra, ami a mai napig volt érvényben. Kiket védett ez az intézkedés, és mi változik a mai naptól?
Bonyolítsam a képet, összesen 4 moratóriumról van szó. 2 az a mai napon járt le, az egyik a kilakoltatási moratórium, a másik pedig az árverezési moratórium, ez lakossági ügyfeleket érintette, és általában, hogy azt szoktuk meg, különösen járvány előtt az volt a jellemző, hogy november 15-től egy tavaszi napig tartott a kilakoltatási moratórium, hogy télen a hidegben nekem elhagyjuk az otthonokat az adósoknak. Ez az utóbbi időben már április 30-áig tartott, és a járvány idején viszont általános jelleggel meg hosszabbított a kormány gyakorlatilag, rövid időszakot leszámítva, és ez jár le most június 15-ével a korábbi járvány ügyi vészhelyzet kifutásával. Az a kérdés, hogy ugye milyen tömegek lesznek érintettek ebben. Én a piacról úgy hallom, hogy kiszolgáltatottak a mikro- és kisvállalkozások, akiket üzlethelyiség kiürítés az érinthet, de mégsem lakóingatlan elhagyásáról van szó azért jellemzően, de a lakossági ügyfelek is, amennyiben az egyéb moratóriumok lejárnak, akkor bizony sérülékenyé válnak. Mik ezek az egyéb moratóriumok? Egyrészt a hitelfelmondási moratórium, másrészt pedig a törlesztési moratórium, amelyben még a lakossági ügyfelek 5%-a benne van. Ugye ők voltak azok, akik egyrészt jogosultak, másrészt külön kérték a bankoknál azt, hogy november 1-e után is, ez tavaly november 1-e volt, ezt követően is még ne kelljen nekik törleszteniük a hiteleket. A kormány még nem döntött ennek a két moratóriumnak, a hitelfelmondásinak és a törlesztésinek a sorsáról. Tehát elmondható az, hogy elképzelhető, hogy a hitelesek egy része, aki a legnagyobb veszélyben van, továbbra sem lesz még érintve a kilakoltatásban vagy árverésben, hiszen bár a kilakoltatás és árverési moratórium az megszűnt, de a törlesztési és a hitelfelmondás még védi őket. Ez azonban egyáltalán biztos, erről nem beszélt egyébként a kormány, hogy ezt meghosszabbítaná. Én azt tartom a legvalószínűnek egyébként, hogy ezek megszűnnek, ugyanakkor nem egyik hónapról a másikra kerülnek piacra ezek a hitelek, nem egyik hónapról a másikra kezdik el végrehajtani őket, hanem hát egy törlesztési moratóriumot követően a bankok megvárják azt a 90 napot, amikor kiderül, hogy ki az, aki nem tud törleszteni a moratórium lejártát követően. Ezt követően jellemzően hagynak néhány hónap türelmi időt a bankok, és nagyjából fél év után szokott az jellemző lenni, hogy eladják például egy követeléskezelőnek ezt a hitelt. Ilyenkor még mindig nem kell feltétlenül végrehajtásra gondolni, ugyanis a követeléskezelők általában tárgyalni szeretnének az ügyfelekkel is valamilyen megállapodást, ami nagyban eltérhet akár az eredeti hitelszerződéstől, beszélni velük, és csak a végső esetben irányítják jogi útra az ügyeket. Tehát a hitelek esetében elmondható, hogy igazából olyan nagy probléma jelenleg még nincsen. Mikro- és kisvállalkozások esetében már annál több lehet, annál is inkább, mert úgy tűnik, hogy a rezsicsökkentésnek a hatája alól kiveszi őket a kormány. Lesz 100 000 olyan vállalkozás, hogy akire továbbra is vonatkozni fog, de ezek még nem teljesen biztos, hogy itt tartoznak ebbe a körbe, tehát igazán veszélyeztetettnek a vállalkozások, a legkisebb vállalkozások fognak számítani.
És mennyi ilyen hitelről beszélünk? Mennyi nem teljesítő hitel van ma, és ezeknek a frontján mi várható akkor a jövőben?
Ami a kilakoltatással és egyebekkel érintett hiteleket érinti, azok, amikről beszéltem, inkább az újonnan képződő hitelek, ugyanis a meglévő hiteleknek a nem teljesítési aránya az meglehetősen alacsony. Mondhatni, hogy az elmúlt másfél évtizedre, amióta megbízható adataink vannak a nem teljesítő hitelekről, ezen időszakban gyakorlatilag mély ponton tartózkodik, vagy ennek a közelében. Egyetlen hiteltípus van a fontosabb hitelek körében, amelyeknél látható a nem teljesítési hitel aránynak a hát valamennyire látványosan fordható emelkedés, ez a személyi kölcsönöknek a piaca. A nem teljesítő hitel arány itt már közelíti a 4%-ot. Autóhiteleknél, szabad felhasználási jegyzőhiteleknél is így van ez, de egyrészt már régebb óta a portfólióban lévő hitelekről beszélünk. Ezeknek a állomány az jelentősen csökkent az elmúlt években. A nagyobb állományi hitelek körében a személyi kölcsönöknél látunk nagyobb kockázatot. Náluk tehát jóval magasabb a hitel nem teljesítési arány. A teljes portfólióban mindössze 1,5%, ami tényleg régóta nem látott alacsony arányt jelent. Ugyan a nem teljesítési hitelarány az alacsony jelenleg, a második fél évben viszont szaporodnak a kockázatok. Elsősorban a megemelkedő infláció sújtja eléggé a lakossági hiteladósokat, és vannak olyan tényezők, például a rezsicsökkentésnek a feloldása a vállalkozások esetében, ami részben átgyűzhet a lakosság irányába is, hiszen például a vállalkozókat ez érzékenyen sújthatja. Az ő esetükben például egy ilyen intézkedés is negatívan hat a fizetőképességre. Ugyanaz negatívan hat a fizetőképességre. Azok esetében, akik benne voltak a banki moratóriumban, hogy a moratóriumnak a feloldása az megnöveli a törlesztési terhet az ő esetükben, így aztán akár nem fizetővé válhat egy részük, hiszen most már csak azok voltak benne a moratóriumban, akik kifejezetten sérülékenyek, és aztán a kamatoknak a feloldása is, vagy valamilyen folytatása, még hogyha csak kis részben terhelik is rá a lakosságra megemelkedett kamatterheket. Ezek így összességében azért a fizetőképességet sajnos a második fél évben jelentősen ronthatják. Így a bankok és a követeléskezelők is jellemzően arra számítanak, hogy a mostani 1,5%-os szintről 5% fölé emelkedhet sajnos a nem teljesítő hiteleknek az aránya. A bankoknál persze azon is múlik ez, hogy milyen gyorsan tisztítják meg a bankok a hitelportfóliójukat. A követeléskezelési piac elég hatékonyan működik, de náluk egy új teherként jelentkezik az extra profit adó, ami a pénzügyi vállalkozásokat is sújtja. Ez nagyon érdekes lesz az a folyamat, hogy egyrészt miként épülnek fel a nem teljesítő hitelállományok a bankoknál, másrészt pedig ezeket miként fogják tudni a bankok leépíteni, és hát persze, hogy miként tudnak az adósokkal megállapodni. Úgy tűnik, hogy ami az előző pénzügyi válságnál érdekes téma volt, az sajnos a kicsiben is, vagy kisebb mértékben is, de idén ismét előkerülhet.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük István, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Én is köszönöm, sziasztok!
Most pedig a Portfólió keddi Facebook élő műsorából következik egy beszélgetés. A tegnapi adásunkban az élő műsor egyik részét már közzétettük, itt Madár István, a Portfólió vezető makroelemzője beszélt a 400-as szintet elérő forint-euró árfolyam előzményeiről. A mai adásban pedig Nagy Viktort, a Portfólió részvényrovatának vezető elemzőjét hallhatjátok, aki a hazai részvénypiac jelenlegi mozgásairól beszél a történelmi mélypontot elért forint árfolyam fényében.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, innen a Portfólió stúdiójából jelentkezünk, és a témánk mi más lehetne, mint a forint, aminek árfolyama történelmi mélypontra került az euróval szemben, és átlépte a 400-as határt. Én Pitner Gábor vagyok, és köszöntöm beszélgető társamat, a Portfólió vezető elemzőit, Nagy Viktort, a részvényrovatunknak a vezető elemzőjét. Szia Viktor!
Szia!
Térjünk át a tőzsdére, mert a forint gyengüléssel egy időben a tőzsdén láthatunk egy eladási hullámot, és estek a részvény árfolyamok is. Melyik részvények szenvedték meg leginkább az elmúlt időszakot, és van olyan papír, ami viszont jól tudta átvészelni azt?
Igen, tehát hogy most a forint gyengülésről beszélünk, viszont szerintem nagyon fontos azt kiemelni, hogy abban, hogy mondjuk a tőzsdei árfolyamok, a részvény árfolyamok azok hogyan alakulnak, abban azért nagyon sok tényező szerepet játszik, és csak egy hatás ezek közül az, hogy a forintnak az árfolyama hogyan alakul. Ugye egyrészt azt látjuk, hogy most már hónapok óta lejtmenetben haladnak a részvények világszerte, ugye látjuk az észak-amerikai részvények, nyugat-európai részvények, ázsiaiak is, és hát nyilvánvalóan ebben a környezetben nyomás alá kerültek a magyar részvények is. Tehát alapvetően van egy rossz tőkepiaci hangulat, tehát ez is az esés irányába hat, és ráadásul ugye azt is látjuk, hogy közben ugye a szomszédunkban zajlik egy háború, tehát azért ezt nem érdemes elfelejteni. Az orosz-ukrán háborúban Magyarország különösként viselkedik sok szempontból, ez is nyomás alatt tartja a magyar eszközöket, tehát van egyfajta ilyen távolságtartás, vagy ellenérzés, vagy undor, most ennek a fokozatai azok különbözőek lehetnek, de hogy azt látjuk, hogy a magyar eszközök azok nyomás alatt vannak most már hónapok óta, és azt is látjuk, hogy több magyar tőzsdei nagyvállalatnak igen komoly kitettsége van ezek ezekkel az országokkal szemben. Az OTP például ugye messze a legmeghatározóbb, legfontosabb magyar tőzsdei részvény, tehát az OTP-nek még mindig van Oroszországban és Ukrajnában is leánybankja. Ugye több befektető szorgalmazza, az ukránok rendszeresen erről beszélnek, hogy felszólítják a nyugati vállalatokat, hogy vonuljanak ki Oroszországban, az OTP ezt még mindig nem tette meg, mind a két országban jelen van, és hát részben ennek a kitettségének tudható be az, hogy idén az első negyedében a bankcsoport veszteséges volt, nagyon komoly leírásokat hajtottak végre Oroszországban, ugye az orosz állampapírállományon is egy komoly leírást hajtottak végre, nagyrészt ennek tudható be az, hogy veszteséges lett a bankcsoport. A MOL-nál nagyon hasonló helyzet, továbbra is beszerzi Oroszországból a relatíve olcsó orosz kőolajat, illetve azt is látjuk, hogy Oroszországban még mindig van leányvállalata a MOL-nak, és még nem adták fel azokat a pozíciókat, és akkor a Richterről még nem is beszéltünk, amely továbbra is értékesíti a készítményeit Oroszországban. Tehát, hogy pont a meghatározó cégeink a magyar tőzsdén a mai napig komoly kitettséggel rendelkeznek a háborúban résztvevő felek irányába ezekben az országokban, ezt sem díjazzák a befektetők, és akkor ugye erre az egész képre jött még rá a különadóknak a rendszere, amiben font a nagyvállalatok, az egy nagyvállalatok, az OTP és a MOL komoly terheket viselnek, több száz milliárd forintról beszélünk, erről majd külön is beszélhetünk, de szóval összességében nagyon sok minden az, ami hat. Tehát a kérdésedre visszatérve, a forint szerintem csak az egyik olyan tényező, ami rosszul hat a magyar részvényekre, és akkor hogyan reagáltak a magyar részvények, hogyha az év eddig eltelt időszakát nézzük, akkor messze az OTP teljesített a legrosszabbul, közel 50%-át elveszítette idén már az értékének, de a Richter árfolyama is esett 20%-ot, a Magyar Telekom 15-öt. A MOL lóg egyébként egy picit ki ebből a sorból, hiszen idén még mindig pluszban van, plusz 6% körül van az árfolyama, ami hát részben annak tudható be, hogy a világpiaci árak, a kőolaj, a földgáz, tehát a termékárak azok még mindig nagyon magasan vannak, és a MOL ebből profitál ebből a környezetből, azon túl, hogy egyébként pedig még mindig be tudja szerezni a relatíve olcsó orosz kőolajat, és ebből is egy tetemes profitra tesz szert.
Érthető akkor, hogy nem pusztán a devizárfolyam mozgások okozzák a részvényzuhanást, de egyébként ezek között van egy ilyen ok-okozati kapcsolat, hogyha eltekintünk ezektől az egyéb tényezőktől, amiket elmondtál?
Hát ugye, amit István is mondott, arra rá tudok csatlakozni, tehát amikor azt látjuk, hogy a világban rossz a tőkepiaci hangulat, adják a részvényeket, szinte automatikusan gyengülnek a régiós devizák is. Tehát az, hogy elromlott a hangulat, az alapvetően hat a forintnak az árfolyamára.
Viktor, a tőzsdén kereskedési szempontból mi lehet a jó magatartás? Most elmondtál egy csomó ilyen külső tényezőt, ami alakítja az árfolyamokat. Az esés mikor követheti majd némi stabilizáció? Akár érdemes lehet már most a vételre is spekulálni befektetőként, vagy attól még azért távol vagyunk?
Igen, de ez a kérdés, amit rendszeresen megkapunk, hogy most kell-e OTP-t venni, most kell-e MOL-ba fektetni, ugye igen, hát erre vonatkozik a te kérdésed is. Ugye a nemzetközi folyamatoktól azért a magyar piacot nagyon nehéz külön választani. Tehát az, amit István is mondott, és amit Nagy Márton is említett, hogyha vége a háborúnak, akkor az egy hangulatjavulást hoz. Egyébként az egy nemzetközi hangulatjavulást is hoz. Nyilván a magyar eszközök felértékelődését is hozhatja. Az, hogyha az uniós forrásokhoz hozzájutunk, hogyha sikerül megállapodni, akkor az is nyilvánvalóan pozitívan hat a magyar eszközök megítélésére, a magyar részvények megítélésére. De összességében azért a nemzetközi folyamatoktól mind nem tudunk tartósan elszakadni. Tehát olyan még nem volt, hogy a magyar piacon hónapokig, évekig tartó emelkedés legyen, úgyhogy közben mondjuk az amerikai tőzsdék esnének. És akkor itt ugye Mark Mobiust szoktuk idézgetni itt benne az irodában is. Ő mondta azt, hogy a piacnak akkor lesz most alja, tehát akkor tól indulhat meg mondjuk egy emelkedés, amikor már mindenki feladta a reményt. És ugye azt látjuk egyébként, ez még mindig nincsen meg. Tehát pánik eladásokról, pánik mélypontról egyelőre még mindig nem beszélhetünk. Ugye amikor van egy-egy nagyobb heves esés, akkor az rendszerint pozitív korrekció szokta követni. Tehát egyelőre azt látjuk, hogy még mindig van elég remény a piacokon, és hát összességében még mindig lefelé van az irány. És ha így nézzük, akkor a magyar tőkepiac is tartósan nyomás alatt lehet még, és ebben a fordulatot nyilván olyan tényezők hozhatják, mint amilyen például az előbb említett háborúnak a vége van, vagy esetleg mondjuk egy békeszerződésnek a megkötése, tehát hogyha nem is tartósan, de mondjuk átmenetileg valamiféle pozitív fordulat jönne a háborúban, az nyilván pozitívan tudna hatni. Egyébként pedig a nagy globál folyamatok mozgatják most a tőzsdéket, ugye tartósan magas inflációról beszélünk, ezzel a jegybankok különböző eszközökkel küzdenek, az amerikai jegybanktól most éppen 50 vagy 75 bázispontos kamatemelést várunk, ez mind-mind hatással van a tőzsdékre, és egyelőre nem jó irányba húzzák a részvénypiacokat.
Említetted az előbb a bankszektort, az olajszektort és a gyógyszeripart is. Van olyan szektor jelenleg, amit ilyen válságállóként tudunk definiálni, ami bírja ezeket az ütéseket, vagy ezek a gazdasági hatások azért mindenhova kihatnak?
Ez ugye a forint a témája a beszélgetésben, beszélgetésünknek, és hogyha néhány szóban elmondhatunk, hogy kb. Mondjuk mit érdemes tudni a magyar részvényekről, hogy az OTP esetében még azt is mondhatnánk, hogy egy mérsékelten pozitív hatása is lehet annak, hogy gyengül a forint, hiszen az OTP 10 országban van most már Magyarországon kívül jelen, és ezekben az országokban, hogyha a forint gyengül, ezeknek az országnak a devizáival szemben, abban az esetben az ezekből az országból származó bevétel, illetve profit az forintban kimutatva az egy magasabb érték. Tehát ez egy ilyen mérsékelten pozitív hatás mondjuk az OTP-nél, és egyébként hasonló a helyzet mondjuk a Richternél, ők a pozícióknak egy része, nyitott devizapozícióknak egy részét azért fedezik, de összességében az mondható el, hogy mint export cég, amelyiknek a bevételeinek közel 90%-a exportból származik, abban az esetben, hogyha a forint gyengül, akkor szinte automatikusan a forintban kimutatott bevételek és profit az emelkedik. A MOL-nál már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ott alapvetően a MOL jellemzően a saját előrejelzéseit is dollárban szokta megtenni, tehát már nem forintban adnak előrejelzéseket, hanem dollárban. Alapvetően egy dolláros biznisz, a termékeiknek a nagy része, a földgáz, a kőolaj, ezek dollárban jegyzett termékek, és egyébként pedig a kiskereskedelmi hálózatán keresztül több országban jelen van most már a MOL, azonnal származó profitbevétel, mint ahogy egyébként az előbb akár az OTP esetében említettünk, az forintban kimutatva ez egy magasabb érték. Tehát itt már kiegyensúlyozzák egymást a forint gyengüléséből származó pozitív és negatív hatások, de összességében inkább még mindig pozitív hatásról beszélhetünk. Tehát ha csak ezt az egy hatást néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy a magyar részvények ilyen szempontból valamelyest védettek, vagy akár egy pici pozitív hatást is említhetünk ezen a soron. Összességében azonban, mint ahogy az előbb mondtam, a nemzetközi tőkepiaci folyamatok azok, amik hatnak, és ezen belül pedig mi folyamatosan azt vizsgáltuk, hogy mik azok a szektorok, és akkor itt visszatérek az eredeti kérdéshez, hogy mik azok a szektorok, amik válságállók, vagy akár jól teljesítenek a mostani időszakban. Nagyon sokáig az amerikai kiskereskedelmi szektor volt egy ilyen, hiszen ott az volt a várakozás, hogyha lesz is infláció, és ugye van infláció, ebben az esetben azt szinte automatikusan áthárítják, és teljes mértékben áthárítják a vevőikre. Mi baj történhet ezekkel a cégekkel? Hát a legutóbbi gyors jelentésekből megtudtuk, hogy sajnos ez a szektor is elesett. Ott egyébként néhány héttel ezelőtt még történelmi csúcson álltak az árfolyamok, tehát egy teljesen szembe ment a piacnak ez a szegmense a teljes tőkepiaccal. És a gyors jelentésekből az derült ki, hogy a szállítási költségek, a bérköltségek, az energiaköltségek egyszerűen olyan szinten elszálltak, hogy ezt már nem képesek áthárítani a vevőikre, a marzsaik azok folyamatosan szűkülnek, profit warningokat adtak ki, az látszik, hogy és az árfolyamok is nagyot estek, tehát ez volt egy olyan szektor, ami az utolsók között elesett. Tehát ha néhány hete beszélgettünk volna, akkor még akár azt is mondhattuk volna, hogy ezek a szektorok is, vagy ez a szektor is azok közé tartozik, amelyik egy válságalónak mondható. Most már ez sem igaz, és most talán még az energetikai szektor maradt. Ugye a magas kőolaj és földgáz, illetve áramár miatt ennek a szektornak a szereplői még mindig egészen jól teljesítenek. Ott most figyeljük az árfolyamokat, fontos mozgó átlagok közelébe ért néhány amerikai olajcégnek az árfolyama is, ami egyébként vagy lokális, vagy történelmi csúcson állt az elmúlt napokban még. Tehát, hogy nagyon kevés olyan szegmense van most már sajnos a piacnak, amire azt lehetne mondani, hogy válságálló. Amikor globális részvénypiaci eladási hullám söpör végig az egész tőzsdén, akkor gyakorlatilag most már mindent adnak. És akkor egy ilyen kis kitekintés ebből, hogy most ugye részvényekről beszélünk, de például a tegnapi napon azt láttuk, hogy már nem nagyon volt menedék a piacon. Tehát azt láttuk, hogy gyakorlatilag mindent adnak, hogy még az aranynak az árfolyama is esik, még az olajnak az árfolyama is esik, amik eddig relatíve jól teljesítettek. Tehát egyre kevesebb van menedék a világban.
Még egy utolsó részvényt, és ne hagyjuk ki a blue chipek közül a Telekomot se. Ők is tudják kompenzálni az ilyen devizaveszteséget, hogyha az árfolyamról beszélünk a külföldi kitettségeikkel, vagy teljesen külön kezelendő a Magyar Telekom?
Relatíve kicsi ott a hatás. Ugye az van, hogy a Magyar Telekom nem csak Magyarországon szolgáltat, hanem Észak-Macedóniában is van egy leányvállalata. Annak a bevétele és az EBITDA-ja nagyjából a 10%-a körül van a teljes csoportinak. Tehát egy relatíve kis kitettség, de ott is elmondható az, hogy amennyiben a macedón dénárral szemben a forint az gyengül, akkor az onnan származó bevételek, illetve profit az forintban kimutatva az egy magasabb összeg lesz. De még egyszer, tehát a 10%-áról beszélünk az egésznek, és néhány százaléknyi emelkedésről. Tehát összességében mérsékelten pozitívan hat. Ami negatívan hat, az egyértelműen az eszközbeszerzés. Ugye a távközlési cégek és így a Magyar Telekom is hálózatot épít, a hálózati eszközök azok jellemzően euróban, illetve dollárban vannak, tehát hogyha a forint gyengül, akkor magasabb összeget, tehát forintban kimutatom, magasabb összeget kell ezekért az eszközökért fizetni, illetve ugye a Magyar Telekom az elmúlt években nagyon komoly készülékértékesítési üzletágat húzott föl, televíziókat, laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat vesznek a vásárlók a Magyar Telekomtól, és a Magyar Telekom az egyik legnagyobb kiskereskedelmi cég lett ebben a szegmensben az elmúlt években. És ezeket az eszközöket jellemzően euróban szerzi be a cég, tehát ez is csökkentheti mondjuk a marzsait a vállalatnak. Tehát vegyes a hatás, de inkább mérsékelten mondanám mindenképpen.
Én akkor köszönöm a beszélgető társaimnak, hogy itt voltatok, szép napot kívánunk, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!